Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd. Vendégünk ma este Csák János, címzetes egyetemi tanár, Magyarország volt londoni nagykövete, a MOL volt elnöke, hogy csak néhány titulust említsek. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Kihagytam egy titulust, pedig ez az apropója, az egyik apropója a beszélgetésünknek, hogy a budapesti olimpiai pályázat, az olimpia 2024 tiszteletbeli nagykövete, egyike a tiszteletbeli nagyköveteknek. Miről szól a mandátum?
A mandátum egy nagy vállalkozásban való részvételről szól. Ugye Magyarországon most már nagyjából 16 éve él az az álom, hogy olimpiát rendezzünk, és erre a kormány, Budapest, a Magyar Olimpiai Bizottság egy külön központot hozott létre, amelyik a pályázattal foglalkozik. Szerencsére kapóra jött, hogy az olimpiai mozgalmon belül is új szelek fújnak, és a központ vezetői, Bínert Gusztáv, illetve Fűrjes Balázs végig gondolták, és szerintem helyesen úgy gondolták, hogy jó, hogyha a nemzetközi, üzleti, diplomáciai, akár tudományos életben jártas emberek is részt vesznek, ugyanúgy, ahogy egyébként a versenytársaink a 2024-es vagy a 2024-es olimpia esetében, vagy bármikor korábban, ahogy megnéztük más olimpiák szervezését, mindig voltak olyan emberek, akik szívükön viselték az ügyet.
Mindegyiküktől ugyanazt várják? A tiszteletbeli nagykövetekre gondolok, vagy vannak személyre szabott feladataik?
Vannak, hiszen ebben a testületben vannak diplomaták, művészek, üzletemberek, a tudomány világából jöttek, és mivel az olimpiai család egy nagyon sokrétű család, ezért mindannyiunknak megvan nagyjából a feladata. Az olimpiai család ugye áll sportolókból, sportvezetőkből, hirdetőkből, szponzorvállalatokból, akik szerelmesei a sportnak, de mindegyik máshonnan nézi. Tehát nekünk az a célunk, illetve hát az a 100 ember, aki benne van, vagy közel 100 ember, aki benne van a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban, akik a végső döntést hozzák, nekik is jó lehet a sport az egyik fő tevékenységük, de számos más szerelmük van. És nekünk az a feladatunk, hogy próbáljunk meg belehelyezkedni az ő fejükbe, hogy úgy mondjam, és azt, amit mi tudunk, akár gazdasági, művészeti, politikai vonatkozásban mondani, azt megosszuk velük. Tehát Rost Andrea művésznő nyilván más dolgokról fog beszélgetni az olimpiai bizottság vagy az olimpiai család tagjaival, mint amiről én szoktam, annak ellenére, hogy mi ketten nagyon jótokat tudunk beszélgetni.
Ha már itt tartunk, mivel fog érvelni, most gazdasági oldalról nézzük, ugye az olimpiai pályázatot a kritikusai leginkább gazdasági oldalról támadják. Ön hogy látja, mivel fog érvelni mondjuk az olimpiai bizottság tagjainál gazdasági szempontból? Budapest mellett nyilván.
Hát, hogy mondjam, abban semmi kétség nincs, hogy egy ilyen olimpia megfinanszírozható. Ezt a versenytársaink Los Angeles és Párizs is mondhatják magukról. Nálunk ugye vannak belső források, EU források, és ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság minden olimpiához 1,7 milliárd dollárral egyébként még hozzájárul. Tehát ilyen szempontból gazdasági kérdés finanszírozhatósági szempontból nincs. Az a kérdés, hogy Budapesten keresztül mi az az elérés, amit a sportszerető közönségnek, ugye a hirdetőknek, vagy a szponzoroknak, az ő fogyasztóiknak tudunk kínálni. Ugye Magyarország, illetve Budapest különleges helyen van, hogy rajzolunk Budapest körül egy 1000 kilométeres kört, akkor abban bent van körülbelül 300 millió ember. Hogyha veszem az EU-t, az 500 millió, ugye a földrajzjainknél fogva Eurázsia, mind a két irányban tudunk menni, és a mai telekommunikációs és média világban bárhova elérhetünk. És mivel Budapest olyan csodálatosan szép, ezért a hirdetők számára is, hogy ezek a rétegek egymásra tehetők, Budapest szépsége, a nagy elérés és a sportverseny, ez szerintem roppant vonzó lehet. Persze ez áll Los Angelesre és Párizsra is, csak másképpen.
Amikor megtérülésről beszélünk, vagy amikor megtérülésről beszélnek, mire kell, hogy gondoljunk? Hogyan fog ez az olimpia megtérülni?
A jövő időt ki is venném belőle. a kérdéséből, ez már ma is megtérül. Hogyha összeadnánk, hogy Budapestet pusztán azóta, hogy ez az elhatározás megszületett, hányszor említették a nemzetközi sajtóban, elektronikus médiában, interneten, és azt összeadnánk, hogy mennyi pénzbe kerülne az, hogy ekkora felületen Budapest képe az olimpia kapcsán, vagy egyébként megjelenjen, az rengeteg pénzt jelentene. De félretéve most a tréfát, valóban van egy PR hirdetési típusú potenciális bevétel. Az olimpiai fejlesztéseknek jól lehet a zöme így is úgy is elkészülne, tehát az ország így is úgy is megcsinálná, de az építkezések és a plusz építkezések miatt ugye munkahelyteremtésről, GDP növekedésről van szó. Jelenlegi számítások szerint ugye az olimpia az olyan 700-800 milliárd forintba kerülne, ami 2,5% a GDP-nek, még évekre is elosztva hozhat, és hát nem utolsó sorban a hosszú távú hatásai. Ugye 2015-ben Magyarországra kb. 15 millió turista jött. És azt mindannyian tudjuk, hogy Budapest akkor tudja, mint egy szép nő, akkor tudja megmutatni magát, hogyha valaki személyesen találkozik vele. Tehát meg kell ragadnunk minden olyan lehetőséget, minden olyan lehetséges horgony eseményt, amire minél több embert nem csak a tévéképernyőkön keresztül, hanem közvetlenül is be tudunk csábítani magunkhoz. Mert azt fogja elhinni, hogy milyen csodálatos hely Budapest, aki itt volt, azt fogja elhozni aztán a barátait. És itt engedjen meg még egyet, hogy ugye én vállalati háttérrel jöttem. És a vállalatoknál, amikor stratégiai készítés van, akkor minden vállalat előtt ott van a döntés, hogy két úton mehet. Persze mind a kettőn szoktak menni. Az egyik a szerves fejlődés, amikor fokozatos beruházásokkal ugyanazokon a területeken mozog, a másik pedig az akvizíció. Én nem is költségnek tekintem az olimpiát, hanem beruházásnak. Abban az értelemben, hogy az olimpia révén bekerülünk egy olyan klubba, egy ilyen összetettségű verseny megrendezése, ami után tulajdonképpen bármit megrendezhetünk. Eddig rendeztünk ki világversenyeket, nagy konferenciákat, NATO találkozókat, egyebeket, de ez, ennek a tovább görgő hatása felér, mondom vállalati nyelven fogalmazva, egy akvizíció. Olyan, mint amikor a MOL megvette a Slovnaftot.
Hogyha ennyire nyilvánvalóak a gazdasági előnyök is, tehát a gazdasági oldalon jelentkező előnyök, akkor mit gondol, mit szúrtak el azok, akiknél azt halljuk, akár évtizedekkel az olimpia után is, hogy hát ez egy totális ráfizetés volt?
Hát mindegyik különböző, és ebben nem csak azok a ludasok, akik azokban a városokban az olimpiát szervezték, hanem az elvárások is. Tehát akkor, hogyha valahol a városon kívül építenek egy komplexumot, ahol aztán a kutya sem egy, a lakások, és hát az olimpiai falu szállásai és stadionoknak nincs meg előre a sorsa, ott nyilvánvalóan veszteséget okoz, mert soha nem fog megtérülni. Ugyanakkor az olimpia, nem véletlenül az olimpiai, Nemzetközi Olimpiai Bizottság 7 évvel az olimpia előtt dönti el, hogy kiről van szó. Ez nem azt jelenti, hogy mint a rossz diák, hogy az utolsó pillanatig vár, és az utána kezdi el készíteni dolgokat. Akár megnézzük az ilyen hírhedt eseteket, tehát akár Riót, akár Görögországot, ott hosszú ideig meg voltak elégedve, ahogy született egy politikai, gazdasági döntés, és nem kezdték el a projektet. Nálunk ez nem fog előfordulni. Én úgy látom, hogy Magyarország, és különösen az olimpiai projektben az az igazság, amit megint a vállalati szférából hozok, hogy 5% a stratégia, és 95% a végrehajtás. Ezt mindenki nagyon pontosan tudja, a nagyköveteink, meg a szervezetben dolgozók is, úgyhogy én nem látok olyan veszélyt, különösen most már ugye publikusak a tervek is, minden helyszínünk szervesen beépül a város életébe. Olyan élő helyeken zajlik majd az olimpia, amelyek amúgy is a budapestiek, a magyarok és az ide látogató külföldieknek a birtokában vannak. Tehát Én azt mondom, hogy amivel el tudják, elszúrták, az az időzítés, a végrehajtás szigorának a nem figyelembevétele, és akkor persze előfordulhat, hogy valaki rossz eredményre jut.
Ez nem csak az olimpiára vonatkozó kérdés, de hát a beszélgetésünk kicsit későbbi felében nyilván lesz még szó itt a hosszú távú tervezésről, stratégiai alkotásról, de ha már itt tartunk, akkor egy picit általánosságban ön hogy látja, mennyivel vagyunk most jobb végrehajtók a végrehajtást, a terveink végrehajtásának összefüggésében értem, mint mondjuk voltunk néhány évtizeddel ezelőtt? Akár vállalati szinten, akár csak a gazdaságot nézzük, akár hogyha mondjuk az ország működését nézzük, működtetését.
Hát nagyon, nagyon sokban. Hogyha megnézi mondjuk a visegrádi országokat, vagy ide lehetünk még néhány másik országot, Romániát, vagy más országokat, akkor azt találhatja, hogy Magyarországon vannak olyan nagyméretű, összetett nemzetközi működéssel bíró vállalatok, amelyek ez alatt a most 25, 20 vagy 15 év alatt a saját erejükből, tehát a pénzügyi erőforrásokat, emberi erőforrásokat, szervezeti képességeket megteremtve képesek voltak nemzetközi szinten mind működési, mind pénzügyi mutatók alapján versenyképessé válni. OTP, MOL, Richter, és még sorolhatnék egyébként másokat is. Ezekben az általam említett országokban ez kevésbé van így. Tehát ilyen méretű és összetettségű nagyvállalatokat helyi tulajdonban, még akkor is, hogyha tőzsdén keresztül, persze New York, London, meg más helyeken lévő alapkezelők és pénzügyi befektetők birtokolják, de minden esetre a döntések itt vannak Budapesten. Ebben szerintem Magyarország nagyon jól teljesít. Ezért is van az, hogy gyakorlatilag a vállalat irányítási szakembereinknek egy jó része, mind képzettség, mind képesség alapján képes belekerülni a közlekedő edénybe. Nagyon sok magyar menedzser dolgozik külföldön, nagyon jó pozícióban, és nagyon sok külföldi jön ide is dolgozni ezekbe a vállalatokba, amelyeket említettem, de mondom, vannak ennél, ezeknél kisebbek is. Ami az országot illeti, hát ugye mi magyarok hajlandóak vagyunk, vagy hajlamosak vagyunk mindig félig üresnek látni a poharat. Szerintem Magyarország működése össze nem hasonlítható akár a 80-as évekkel, akár a 90-es évekkel kapcsolatban. Most mondhatnám az államigazgatás működésében, mondjak két példát, az egyik ezek a kormányzati pontok, ahol, hát emlékezzen vissza valaki, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt milyen torturát kellett végigjárni egy nyomorult jogosítványért, vagy személyigazolvány cseré, vagy vegyük az útlevelet, ami egy nap alatt megvan. De vehetjük egyébként a tavalyi migrációs válságot is, ahol tehát páratlan módon néhány hónap leforgása alatt olyan műszaki teljesítmény jött ki, még akkor is, hogyha a hadsereg segítségével, de ott volt stratégiai gondolkodás, mit tegyünk? Utána, hogy ennek mik a legjobb eszköze, utána ezt végrehajtani. Tehát, és mondom, sorolhatnék még nagyon sok ilyen példát, és ami a legbíztatóbb szerintem, az az, hogy ez nem pusztán fölülről van. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk az OTP, a MOL vagy a Richter vezetése azt akarja, hanem önmagukon a vállalatokon belül nagyon sok fiatal emberrel dolgozom, és látszik, hogy ők már úgy tekintik, hogy jó helyen akarnak dolgozni, ahol az ő, most gazdaságilag fogalmazva, nettó jelenértékük nő. Tehát ki követelik azt, hogy megfelelő kihívások legyenek, megfelelő munka legyen. Mert számukra már az egész világ a piac. És ugyanezt látom az államigazgatásban nagyon sok helyen. Én sokat járok vidékre, és azt a készségességet, segítőkészséget, amit én tapasztalok a közalkalmazottainktól, itt Budapesten is, Zömében, az számomra azt mutatja, hogy egyrészt relatíve 20 évvel ezelőtthöz, vagy 30 évvel ezelőtthöz sokat fejlődtünk, de járva a világot, nemzetközileg sem vagyunk rosszak, csak el kéne hinni. Hinni kellene a szemünknek.
Visszatérve az olimpiához és a tiszteletbeli nagyköveti címhez, vagy poszthoz, vagy megbízáshoz, ugye számos összefüggésben érinti azon életét a diplomácia, hiszen ugye volt londoni nagykövet, de mondjuk MOL elnökként ugye a Slovnaft akvizíciót kellett menedzselni, ez egy, ha úgy tetszik, egyfajta gazdaságdiplomácia. A sportdiplomácia nagyon más. Azt is kérdezhetném, hogy értelmes ezeket a különböző szavakat használni, hogy gazdaságdiplomácia, kultúrdiplomácia, sportdiplomácia, vagy csak diplomáciáról kellene beszélnünk?
Mindig van értelme, hogy olyan pontosan fogalmazni, ugyanis a diplomácia az, ugye tréfásan azt mondják, hogy az 50% protokoll, 50% alkohol, de szerintem, amiben van igazság, de szerintem a diplomácia az beágyazottság és érdekérvényesítés. Ez nyilvánvalóan más a sportban, más az ENSZ biztonsági tanácsában, más Londonban, és mondjuk más Katmanduban. Az a lényeg, a beágyazottságnak az a lényege, hogy az embernek ismernie kell a saját erősségeit, gyengeségeit, és ismernie kell a partner szándékait, vágyait, erősségeit, gyengeségeit. Ugyanis olyan, amikor utazik az ember, és mondjuk elmegy Amerikába vagy Angliába, ahol más a konnektor, és én hiába próbálom bedugni az én készülékemet, hogyha nem megy bele. Tehát nekem gondolkodnom kell, hogy az én készülékemnek váltom le, vajon az én készülékemnek a bedugóját váltom le, vagy a dugaljat módosítom. És ez a sportban nyilvánvalóan más. Másképpen beszél az ember egy nagyon sikeres olimpiai bajnokkal, aki most egy nemzetközi szövetségnek mondjuk az elnöke, és mondjuk visszatérve Andreára, szereti az operát, de ugyanakkor szeret bridgezni is. Mint ahogy mondjuk én beszéltem a Lordok házában a külügybizottság elnökével, akiről tudtam, hogy különösen érdekli Banglades, Brazília, és akkor, tehát meg kell érteni a partnert, és úgy kell a történetünket előadni, hogy a számára is szóljon. Ugye nekünk magyaroknak nagy szerencsénk van, mert vannak olyan témáink, Puskás, 56, amelyek univerzálisok, de ettől függetlenül a sport, gazdaságdiplomácia, politikai diplomácia azért különböző.
Ha már beágyazottság és ismeret és Lordok háza, akkor ez egy picit összeköt még azzal, hogy ön mégiscsak volt nagykövet, volt londoni nagykövet, és hogy Angliáról, az Egyesült Királyságról leginkább most azért beszélünk, mert hogy valami majd történik Brexit ügyben, nem tudjuk még pontosan, hogy mi. Volt ennek előzménye? Ön például, amikor ott volt 2011-14
között,
akkor bármi jele volt ennek? Nincs ez olyan nagyon messze?
Hát nem hogy bármi jele, hanem nagyon is volt jele. A brit politikai közbeszédben, csak úgy, mint egyébként Amerikában, az angol szászok gondolkodásában szinte természetesen időről időre fölmerül, hogy nézzük meg, hogy hol is tartunk. Ami ugye mondjuk a mi hagyományunkban is benne van, a keresztény egyházakban van, a lelki gyakorlat visszavonulni és megnézni, hogy hol tartunk. És mivel a britek számára az EU-hoz való csatlakozás, ugye ők nem voltak bent az elsők között, később kérték be magukat, ezért folyamatos gondolkodás zajlott arról, hogy mi is a helyes pozíció. Emlékszünk, amikor Margaret Thatcher külön megpróbálta elérni, hogy Nagy-Britániának különleges pozíció legyen, főleg a mezőgazdasági támogatások és egyebek ügyében. Na minden esetre ez aztán, amikor a 2008-as válságra adott európai uniós és kontinentális válaszok mondjuk kétségesek voltak, mindmáig kétségesek, plusz elindult a világban, vagyis már tartott a világban egy gyakorlatilag földrengésszerű átalakulás, Kína, India főjövetele, a BRICS országok főjövetele, és minden mögött a migráció, és amögött pedig a globális átalakulások víz, klíma, akkor a briteknek természetesen adódott ebből, hogy nézzünk rá, hogy melyek azok a megoldások, amelyeket Brüsszelbe telepítettünk, és melyek azok a megoldások, amelyeket megtartottunk magunknak. Ez úgy fogalmazódott meg, hogy szubszidiaritás, nemzeti parlamentek szerepe, átadott hatáskörök. És a brit politika, meg az angolszász politika általában viszonylag nyílt. És emiatt Cameron akkori miniszterelnöknek mind a párton, mind a parlamenti frakción belül nagy kihívásokkal kellett szembenézni, és akkor ő hozott egy taktikai döntést, hogy majd megoldjuk úgy, hogy a brüsszeli, tehát a tanáccsal kitárgyalok egy pozíciót, és bízzuk a népre. És ezzel valóban nyert is 3 évet, de elszámolta magát. Ugyanis Európát valójában elmosta ez a válság, tehát senkinek nem volt ideje arra, hogy a britekkel tárgyaljon, illetve mindenki attól félt, hogyha a briteknek valamilyen engedményeket adnak, akkor másnak is kell. És ennek következtében Cameron egyedül maradt, és azok pedig, akiknek a helyzetelemzésében úgy jött ki, hogy jobb lenne, hogyha Nagy-Británia minél több jogosítványt visszaszerezne, és akkor jobban működnének, azok pedig egy elég erőteljes kampányt indítottak.
Most mégis az látszik, vagy legalábbis innen néző és Budapestről néző, és az látszik, mintha mind a két nagy pártnál zavarodottság lenne. Tehát mintha igazából senki nem tudna ezzel a helyzettel mit kezdeni. Ön is így látja?
Hát ez mindig így van. Én úgy látom, hogy tehát az, hogy a folyamat hogy fog még menni, az se Brüsszelben, se Londonban nem tudják.
De mintha meglepett volna mindenkit, nem? Tehát még akár a Szigetországban is a vezető politikusokat, nem? Hogy ez lett az eredmény?
Lehet, hogy meglepett, de az okosabbak, azok mindig szenáriókban, vagy forgatókönyvekben gondolkodnak. Viszont addig egy forgatókönyv részleteit nem érdemes kidolgozni, amíg nincs ott az ember, hogy valójában szükséges, tehát ez egy ilyen energiatakarékossági dolog is. Én úgy látom, hogy abban azért konszenzus van, hogy Nagy-Britániának akárhogy is zajlik majd le ez a kiválás, mert szerintem le fog zajlani akárhogy is tartanak ezek a pereskedések, Nagy-Britániának a saját versenyképességét és a társadalom képét kell tisztáznia. Ugye most Philip Hammond, aki az új pénzügyminiszter, ő most jelentős vállalati nyereségadó csökkentéseket jelentett be, további jóléti kiadás megszorításokat. Ugye a miniszterelnök asszony Theresa May most gondolkodik azon, hogy ez a 3,5 millió EU-s állampolgár, aki ott él, azok milyen jogosítványokkal bírhassanak, és melyekkel nem. Úgyhogy ezek a különböző forgatókönyvek készülnek. A britek számára most egyszerűen egy gyakorlatias kérdés van, hogy tudják a gazdasági növekedésüket növelni, tehát a befektetők bizalmát továbbra is biztosítani, illetve és bentartani azokat a vállalatokat, akik már ott vannak, illetve a társadalmukat a multikultiból, az erős brit világkép, emberképhez hozzá igazítani. Tehát azt mondani, hogy ez az a kép, amit mi tartunk a világról, magunkról és az emberről, és aki ezzel együtt tud élni, az jöjjön, aki csak társutas akar lenni, arra nincs szükségünk.
Csák János címzetes egyetemi tanár, Magyarország volt londoni nagykövete, a MOLT volt elnöke, író, műfordító, közgazdász az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.